Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. 2020 6. napja van, január 6-a, hétfő reggel, víz 8 kereszt. Óra, 5 perc, vízkereszt, így van. A stúdióban Mihály Csandrás.
És a stúdióban Gede Balázs, jó reggelt kívánok, én is az egybe gyűlteknek. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Például közlekedési híreket szívesen fogadunk ezen elérhetőségek bármelyikére. Írja a hallgató, hogy a 450 ezer Bosnyák tér és a Gazdagrég között húzódó metrovonalra szólt, ennek ma kevesebb, mint a fele van meg. Igen, mi is ezt mondtuk. Ugye itt a 4-es metró kihasználtsága megduplázódott, ugyan, de még mindig elmarad a remélettől. Aztán kérdezi a hallgató, már ma 70 dollár az olaj, mit nézek rosszul?
Az, hogy a, igen, nem tettem hozzá, van hogy a Brent, VTI, igen, van a Brent, WTI. És van a, így van a texasi édes, könnyű olaj, az a WTI vagy VTI.
Fogyasztásra persze senkinek nem.
Igen, és egy olyan 10 dollár különbség van a kettő között. Én pont egy Bloomberg cikket olvastam, ahogy a VTI-nek a 70 dolláros előrejelzése volt, de a Brentre meg 80-at várnak.
Tehát igen, a... és aki, hogy még színesítsem a fejben a zavart, van a Likoy, az meg a
van
a
egy csomó, tehát ez csak kettő. Vannak mindenféle...
És a MOL abból számol, igen. De a Brenthez kötve.
Igen, igen, igen.
Tehát a Brent ezt... árából számolja vissza az uráli könnyű olaj, vagy mi volt? Mi
az, ugye a becsületes az, neve, igen.
Annak a, és a, az gyűrűzik át a hazai benzinárakba, úgyhogy...
Igen.
Könnyen lehet, hogy több olajfajta is már 70 dollár környékén van, ne tessék meglepődni ezen.
Na, kérem szépen, akkor adóvilág, jöjjön!
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Kenya gazdaságáról az utolsó információnk, azt hiszem az a külföldre, vagy odaszakadt hazánk fia, aki paradicsomot termesztott.
Igen. Ugye? Irány a jó meleg Afrika, ha-ha-ha. Meg ez, ezek igen. Vannak, hogy...
Na de hát, hogy színesítsük a palettát, és tudjunk meg többet róla, azt Gerenci Zoltánra bízzuk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere ő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, nézzük! Ezt az afrikai hát, országot.
Így van, halljuk, így van.
Tehát hát nagyon sokan járnak oda nyaralni, azt tudom. Lehet a elefántot fotózni, meg luxusszállodákban viszonylag olcsón, viszonylag igen, hát jó melegben, úgyhogy...
A turizmusban ők erősek. Hát Kenya ugye, hogy azért mindenki tudja képzelni, hol van. Kelet-Afrikában vagyunk, az Indiai óceán partján, északról Szomália, Etiópia, ez egy kicsit nehezebb társaság. Nyugatról Uganda, délről Tanzánia, és egy része a Victoria tónak itt van. Tehát nagyon szép helyen van, és ez a válasz a turizmus kérdésére is. Egyébként Kenya neve az egy 20. századi név, korábban Brit-Kelet-Afrikának hívták. A története az viszonylag egyszerű, csak előtte annyi, ez egy 580 ezer négyzetkilométeres ország, tehát majdnem hétszeresen Magyarország területének, és 48-47,5 millióan lakják, ebből körülbelül 10 millióan lakják a két nagyvárosban, a többi meg úgy szórtam mindenfelé, tehát Nairobi a főváros, ott a környezet együtt 6,5 millióan laknak, és Mombasa pedig 3,5 millió. Na most az ő történetük, a híres Afrika egyébként Kenya sok mindenről, ahogy így mondod, a turizmus mellett például a Távol Afrikától című film is ezt a kenyai történetet dolgozza föl, ugyanezekkel a motivumokkal, amit mondta elefánt, meg minden, ami kell. És igazából még ami ilyen érdekes sztori, és a brit gyarmatosításnak egy ilyen, hát ilyen záró időszak, hogy 52-ben Erzsébet királynővel történt az meg, hogy hercegnőként érkezett, és királynőként hagyta el az országot, mert akkor halt meg az édesapja, amikor itt volt Kenyába, és ezzel ő vált a királynővé, tehát gyakorlatilag később koronázták meg, de itt vált királynővé. Na most az ő történetük egyébként, tehát ennyit így Kenyáról előre. Az 1400-as évek óta folyik itt kereskedelem. Legelőször egyébként érdekes módon a kínaiakkal, aztán ez a 21. században is megismétlődik, majd fogjuk látni. Majd később aztán Vasco de Gama érkezik ide, aki 1498-ban jut el a Maliziba, hívják akkor a kikötőt, nem Mombasa, Mombasa egyébként most a legnagyobb kikötőjük, de a lényeg az, Vasco de Gama, már annyit kell tudni, hogy a jó reménység fokát, tehát ő kerülte meg a portugálok részéről, vagy a portugál hajósok közül először az afrikai kontinenst, és próbált el eljutni Indiába. Tehát utána a kereskedelem szépen fokozatosan épült fel, többen is megragadtak itt, de igazából 1888-tól 62-ig, 1962-ig brit fennhatóság alá került, gyarmat is lettek, és hát 62-ben nyerték el az önállóságukat, tehát onnantól számítjuk Kenyát. Kenyát egyébként 1920 óta hívják Kenyának, és Kenya a legmagasabb hegyük, így a földrajz átugorva, ami 5199, azaz 5200 méter, de egyébként ez ugyanaz a hegyvonulat, amelyik az ország déli részén van, és a Kilimandzsárót is tartalmazza, az már a déli szomszédnál van, az már a gyakorlatilag Tanzánia része. Na most az ország földrajzi adottságai jók, tehát magas hegyek is vannak, rengeteg a művelhető terület, és ezért a kenyai gazdaság döntően a mezőgazdaságra épül. Jó, lehet ásványi kincsei is vannak, de erre még beszélünk később. A mezőgazdaságuk az a GDP-nek a 65%-a. Érdekes módon van itt, amit az angolok hoztak, tea, de amiben egyébként világon a harmadik legnagyobb termelő az a virágok. Tehát a vágott virágokban a világ harmadik legnagyobb termelője, és innen szállítanak a világ bármely részére frissen vágott virágokat. A turizmus is nagyon-nagyon meghatározó, illetve Nairobit Kelet-Afrika pénzügyi központjaként tartják számon. Tehát Kenya egy erős ország Afrikához mérten, tehát egy erős növekedést is mutat. Nyilván a gyarmatosítás után nekik a 90-es évekig volt egy átmenet időszak, ezt majd Botond levezeti, hogy ott mi történt, de gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ők ma egy stabil és egy elég jó fejlődő gazdasági képet mutatnak, amelynek ma már az ásványi kincség és a bányaiparuk is meghatározó részévé kell válni. Van itt minden, tehát gyakorlatilag, amit el tudunk képzelni, tehát arany, vasérc, különböző szódahomok, ahogy értettem, és ritka földfémek is, amiért Kína be is jött, és gyakorlatilag egy 500 évvel később az első hajósokat követve nagyon komoly szerződéseket is kötöttek, és viszik is ki a ritka földfémet. Gyakorlatilag a bányaipar egy problémája ennek az országnak, mert még nincsen rendesen kiépítve. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Kenya szépen fejlődik a maga útján, de az iparosodást az angolok nem hozták ide, tehát döntően egyébként az ország mérete is a gyarmat méretéhez kötődött, tehát több nemzetiség van, tehát érdekes módon ezek az országhatárok, ezek a gyarmatokkal jöttek létre, és nem pedig az ott élő népek és a nemzetségek okán. Ezért is van az, hogy egyébként itt rettentő összevezéseket látni ezekben a térségekben, mert ezek a határok nem feltétlenül fedezik, vagy mutatják a lakosság eloszlását. Tehát Kenyában is rengeteg szomáliai van, etiópok és így tovább, de hát egyszer így alakult, és emiatt gyakorlatban ezekkel a gyarmati időszakokkal ezeket lezárva a gazdaság most már próbál valahogy önállóan tovább menni, ami nagyon nehéz. Tehát azt látom, hogy itt az angol gyarmati időszak az igazából nem hozott olyan erősebb fellépést. Egyébként valószínűleg ezért is adták le őket könnyebben, de a tea termesztésük roppant erős, rengeteg sok kis gazdaság van, tehát a lakosság 65%-a valamilyen módon érintett a mezőgazdaságban, de ez azért nem túl erős, tehát az egyfőre jutó GDP-ük az gyakorlatilag, hát ilyen, most így nehéz pontosan megmondani, azt hiszem, hogy nem jó adatom van, de teljesen mindegy, tehát töredéke az európainak, tehát a jól látom, most ebben nem megyek be, $3500, ha jól látom, per fő, tehát a magyarnak a negyede körül van. Na most az adórendszerük is igazából eltérő az angol gyarmati adórendszerektől, ez meglepő szintén. Tehát olyan semmi különleges vonása nincsen, de van egy áfája, az 16%, van társaságelője, az 30%, nyilván van egy rakás kedvezmény, ahol első 10 évre adómentességet tudnak ilyen különböző feldolgozó zónákba adni, aztán később ez föl tud menni 20%-ra, aztán 25%-re és aztán 30%-ra, és a magánszemélyeknél is gyakorlatilag egy ilyen sávos adórendszerük van, ami 10%-tól 30%-ig megy, de így is azt lehet mondani, hogy az ő átlagos GDP arányos adószintjük az 18%. Tehát csak összehasonlításképpen az európai államoknak az adószintje az 34% a GDP-hez. Tehát a GDP-ük se túl magas, ehhez képest az adórendszerük is alacsonyabb, tehát de gyakorlatilag itt most, ha a GDP arányosan nézzük, akkor lehet látni, hogy az adózás milyen súlyú ezekben az országokban, hogy ha az átlagadó terhük a GDP-nek a GDP-hez mérten a fele, a GDP-ük meg a magyar, vagy a magyarnak is a negyede, akkor el tudjuk képzelni, hogy mekkorák itt az adóbevétel. Nem ilyen reggeli számtam, feladatként számtam, de érzékelteti azt, hogy Afrikában nem feltétlenül erős még az adórendszer, és hát ezért is látjuk azt a fajta szegénységet és újraelosztási hiányt, ami itt van. Bár egyébként nagyon gazdag embereik is vannak most már, tehát különböző iparágakban, de nem ez a jellemző, tehát nagyon nagyok a különbségek. Azt kell tudni, hogy még Nairobi pénzügyi központja is ennek a térségnek, tehát a Nairobi tőzsde az ilyen szempontból egy elég stabil dolog, és egy elég stabil piac. Ezt majd fogjuk látni, hogy megyünk tovább, mert megyünk ugye Kelet-Afrikába, megyünk Dél-Afrikába, aztán megyünk majd Nyugat-Afrikába és Észak-Afrikába. Tehát most a következő hónapokban elég jó Afrikát körbe fogjuk járni. Nairobi mindenképpen egy meghatározó hely. Tehát Kenyánál kezdődik Kelet-Afrika, és úgy, ahogy mondtátok, egyre híresebb hely a turizmusokán, de adójogilag olyan nagy különlegességet nehéz benne felfedezni.
Világos, oké, köszönjük szépen, hívjuk Botondot, hogy kiegészítse a te bőséges információ halmazodat. Köszönjük szépen még egyszer, jó munkát, szép napot, szia-szia!
Sziasztok nektek is!
Jerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével néztük át Kenya gazdaságát, adózását, és amit meg lehetett róla tudni pénzügyi vonalon. Most zene után majd felhívjuk fel a Boton külpolitikai szakértőnket, hogy ő is mondjon nekünk pár hasznos információt.
The hibbit of a hip, hip hobby, you don't stop. Rock it out, baby, bubba to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet.
Nyílik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, Kenyánál maradunk, ugye arról beszélt Gerendi Zoltán nekünk az előbb, pénzügyi, gazdasági, adózási vonalon, ugye megtudtuk, hogy Nairobi, Kelet-Afrika pénzügyi központja, és azt is, hogy hát az egyfőre a GDP-ben nem túl erősek, de hogy hogyan ágyazódnak be Kelet-Afrika, vagy egyáltalán Afrika életében, és mit lehet tudni Kenya politikájáról, külpolitikájáról, az Feledi Botont, Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszéljük meg. Szia, jó reggelt ismét!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! No, hát igen, akkor Kenyával tudjuk folytatni, és ugye emlegettük, pont össze is érnek a szálak, hiszen éppen most a kenyai tengerparton Mombasa a legnagyobb kelet-afrikai kikötő mellett történt támadás, az amerikai kenyai támaszpontot az ASAP támadta meg, aki ugye egy Al-Qaida leányvállalat. Ettől függetlenül egy picit Kenya annak a példája, hogy a nagyhatalmi politizálás hogyan versenyzik Afrikáért. Ugye ha csak végig lapozzuk most itt az elmúlt éveket, akkor milyen viszonyok alakultak ki? Ugye ha Amerika, akkor Trump. Trumpról ugye egy afrikainak vajon mi jut az eszébe? Azért ez az a pont, ahol a retorikai rasszizmus mindenképpen életbe vágó hatásokat gyakorol. Tehát egyszerűen Trumpnak az afrikai kormányok jóval kevésbé hisznek, és technikailag az is látszik, ami Európában az első években, betöltetlen amerikai nagyköveti posztok sorban állnak még afrikai országoknál. Tehát egyszerűen az Egyesült Államok annak ellenére, hogy visszaállította az amerikai katonai jelenlét néhány állomását, azért alapvetően nem sikerül a közeledést hozni. Európa ehhez képest ugye a migráció miatt harcol, ezzel számos vezetőt elidegenített, illetve elkezdtek Észak-Afrikában különböző alkukat kötni, de sem segítette azt, hogy Európa nagyon megtartsa az afrikai országokat. Ennek ellenére Kenyában is, ahogy úgy általában statisztikailag Afrikára igaz, hogy az euróatlanti térség a legnagyobb befektető, viszont meredeken jön föl magához képest Oroszország. Oroszország jelen van Kenyában is, egyébként az egész térségben, fegyvereladások, a híres Wagner csoport, ez ugye egy orosz zsoldos hadsereg, aki Líbiától a Közép-Afrikai Köztársaságig jelen van és harcol illegális módszerekkel is, illetve olyan oldalakon, amiket nem nagyon támogatnak.
Ez olyan, mint a Blackwater volt annak idején Irakban?
Hát igen.
Mert erről már olvastam, erről a zsoldos csoportról, csak erről lényegesen kevesebbet tudni.
Ugye az, hogy a Blackwater az azért egy jegyzett cég, amit hogyha akarsz megkeresel, megnézed, mennyi a produkció.
Van honlapja, igen.
Lehet vásárolni a részvényeiből, ha jegyzett társaság. A Wagner csoportot meg ilyen furcsa
cégvezetők
viszik, a megrendelésedet nem e-mailen küldöd el, és hát nem biztos, hogy nem államtól állami történő megrendelésekben utazik csak, és orosz külpolitikai érdekeket szolgál. Hát egy picit más, de a módszereiben azért a technika ugyanaz, hogy kiszervezzük a háborút magáncégekre. Úgyhogy ez Afrikában is megint csak nagyon-nagyon jelen van, ugye mindenki megy az ásványkincsekért, és hát Kenyában, ami most a rendkívül látványos, éppen decemberben avatták föl azt a vasútvonalat, amit a mombaszai kikötőtől az ország közepéig építettek meg. Az eredeti tervek szerint áthúzták volna az országon az egész vasútvonalat, ezt nem sikerült, mert a kínaiak végül nem finanszírozták, így is közel másfél milliárd dollár az, ami csak a vasútvonal kiadás volt, és még további közel 3 milliárd dollár finanszíroztak különböző infrastruktúra beruházásokban. Ugye az egész euróatlanti térség afrikai befektetése van valahol 60 milliárd dollár körül. A kínai jelenlét egyébként a politikában is komoly feszültségek kezdődött, tehát a kenyatájékat, az elnököt gyakran vádolják azzal, országosan közeli kapcsolatot ápol a Pekinggel. Ez a vasútvonal hasonló kérdéseket vett föl, mint néhányan az itthoni Belgrád-Budapestben látják, hogy hát jó így egy szakasz tenni, de a többi szakasz nélkül viszont nincs sok értelme. Itt ezt most ki is próbálták, mert kiderült már az elszakban, hogy gyakorlatilag veszteséget termel, és érdekes módon, ha most valaki kinyitja a kenyai kritikus újságokat, akkor azt találja, hogy a Sri Lankai példát, ahol ugye kínai adósság csapdába került az ország a megépített kikötő és reptér miatt. Ezt hozzák föl, és ettől rettegnek, hogy mi van, ha véletlen ez kiderül. Na most erre a kenyai főkönyvelő, vagyis a számvevőszéki jelentés, az kihozta azt a szerződési részletet, hogy véletlenül úgy írták alá, véletlenül idézőjelben természetesen ezt a szerződést a kínaiakkal, hogyha nem sikerült tölteni a részleteket, akkor a mombaszai kikötő, tehát Kelet-Afrika a legnagyobb kikötőjében szerez részesedést a kínai állam. No, hát ennyit a vasútvonal építkezésekről. Emellett egyébként az országot a korrupció nyomasztja iszonyatos mértékben, ez a politikai élettől a jogszolgáltatáson át a rendőrségig igaz mindenfélére, rendőrségi atrocitások száma nő, az elnök rengeteg dolgot ígér, többek között 6 millió munkahelyet, ezeknek a, hát mondjuk úgy, hogy leszállításában még nem jeleskedik, úgyhogy tehát rengeteg olyan kihívás van, ami egy ilyen nagyon vegyes etnikum országot jellemezni tud, ugye több kis csoport van, nem egy néhány meghatározó, úgyhogy egy nagyon színes, és hát a szomszédos országokat tekintve azért bőven konfliktusoknak kitett országról van szó.
Hát igen, Szomália, Etiópia nem egy nyugodt vidék, ugye?
Hát finom szóval nem nyugodt, és tényleg az Al-Qaida aktív, ugye igen. Volt még évekkel ezelőtt a kenyai bevásárlóközpont elleni támadásra, talán emlékeznek a hallgatók, de ennél sokkal több kisebb akció van az ország északi részén, ezek felé a határok felé. Tehát rengeteg olyan terület van, ami hát már nem turista barát, voltak turista helyek elleni támadások is, úgyhogy az ország egyik legjobb bevételi lehetősége pedig pont ez a nyersanyagokon kívül, ugye például a kávé és egyéb vonalakon túl, azért erre is figyelniük kellene, vagy kell.
Világos.
Hogy a helyzet mennyire rossz, azt mondhatja, hogy az Egyesült Államok egyébként 2019-ben élelmiszer segélyt adott át az országnak, tehát még mindig van az a hatalmas társadalmi réteg, akit nem sikerült felemelni, és nem sikerült bevonni a növekedésbe. Úgy is mondhatjuk, hogy itt is nő a társadalmi szakadék, tehát miközben Kenyában egyébként egy elképesztően jó IT inkubátor működik, az afrikai standardeken mindenképpen, addig megvan az országnak az a néhány területe, ahol pedig a mai napig élelmiszersegélyt kell kiosztani. Úgyhogy egy nagyon izgalmas terület, Tanzániával, Ugandával együttműködnek, ugye itt a nyelvi rokonság nagyobb csoportok között megvan. Stabil része Kelet-Afrikának, a nagyon sok más országhoz képest mindenképpen, Afrika szarvához képest pedig főleg, és hát a kikötői forgalom az abszolút kiszolgálja azokat az országokat, akik ugye el vannak zárva az Indiai óceántól. Tehát ilyen szempontból Kenya stratégiailag meghatározó jelentőségű, és hát nem is véletlen, hogy a légitővárosa a tengerparton volt.
Világos. Hát nagyon köszönjük, Boton, még ahogy Zoli mondta, hogy egy pár hétig elkalandozunk itt Afrikába, úgyhogy maradunk majd a kontinensen a jobbnál jobb sztorikkal és érdekességekkel. Köszönöm még egyszer, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, nektek is hallgatottak, és sziasztok!
Dr. Feledi Boton külpolitikai szakértő egészítette ki a kenyai ismereteinket. Megyünk tovább, Schmidt-Andi rövid híreivel, utána pedig jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz, korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa, minden szombaton 10 és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatóit.
Hi, this is saxophonist Dave Kaz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kaz Radio Show will bring them all to you.
Dave Kaz Show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Idén is folytatódik a Nők 40 program. Korábban nyugdíjba mehetnek azok a nők, akiknek 40 év jogosultsági idejük van. Nem kell megvárniuk a nyugdíjkor határ elérését. A támogatást 2011-es bevezetése óta több mint 270 ezer nő vette igénybe. Rekordévet várnak a turizmusban. A Magyar Turisztikai Ügynökség közölte 10%-os növekedésre számítanak az ágazatban. A turizmus versenyképességét januártól az 5%-ra csökkentett szálláshelyszolgáltatási áfa is segíti. A hivatalos eredmények szerint Zorán Milanović, volt kormányfő, az ellenzéki szociáldemokrata párt jelöltje nyerte meg a horvátországi elnökválasztás második fordulóját. Milanović a szavazatok 52,7%-át, Kolinda Grabar-Kitarović leköszönő államfő, a jobb közép horvát demokratikus közösség jelöltje pedig 47,3%-át szerezte meg. Lavina riadót hirdettek a Lengyel Tátrában. A hegyi mentők arra figyelmeztetnek, hogy csak tapasztalt hegymászók tornamászók induljanak hosszabb túrára a hegyekben. A térségben napok óta esik a hó, ráadásul éjszakánként akár mínusz 17 fok alá is eshet a hőmérséklet. Nálunk hideg napos idővel kezdődik a hét, napközben 0 plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban erős, éjszakai fagyokra számíthatunk, szerdától azonban kissé enyhébbek lesznek a nappalok. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban tart még a baleseti helyszínen és a Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után a felüljáró mellett is csak egy sáv járható. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópályán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, az M5-ös autópályán pedig az autópiactól. Lassú az előrejutása a Váci úton a Megyeri útnál, Pesti úton a Keresztúri útnál befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál. Lassú az előrejutás a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton befelé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál. Zsúfoltságra kell készülni az Erzsébet hídon Pestre, a Budai alsó rakparton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Clark Ádám tér és a Szél-Kálmán tér környékén is. A Pesti úton befelé a Borsó utca után sávlezárásra kell készülni közműjavítás miatt. A Lánchídon súlykorlátozást vezettek be, ezért az 5 tonnánál nehezebb járművek, a turistabuszok és a teherautók nem hajthatnak át a hídon. A korlátozás alól kivételt jelentenek a BKK járatai. Schilling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Ryan Atkinson alias Mr. Bean 65 éves ma, Isten értesse a kiváló brit színészt. Egy alkalommal azt mondta, úgy általában véve nem élvezem a munkát, nem mint halusta lennék, csak az egész a stresszes és aggasztó. Hát szerintem vagyunk bár.
Akkor mit szóljon ehhez egy szalag mellett három műszakban dolgozó, nem igen, tudom, Magyarországon élő, két gyermeket egyedül nevelő, Kelet-Magyarországon élő, nem tudom.
Igen,
meg tudnánk ezt fokozni.
Stresszes, aggasztó,
úgyhogy kedves
unalmas,
Rowan,
és alul fizetett a munkája.
Kedves Rowan, ja igen, kényszervállalkozóként foglalkoztatott. Hozzá. Kedves Rowan, gyere Magyarországra, a fenti paramétereknek megfelelő családban töltsél el egy kis időt, és akkor rá fogsz jönni, hogy a te munkád mégsem olyan aggasztó.
Így van.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Közlekedési hírekkel megyünk tovább, kérem tisztelettel, hogy korábban beszámoltunk az útinform információi alapján, hogy az M3-os autópályán Budapest felé Magyaród közelében a 17-es kilométernél baleset történt. A sérült járművek már a leállósávon vannak, de a reggeli csúcsban még néhány kilométeres szakaszon lelassul a haladás, legalább 15-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolni. Aztán a 67-es főúton Rákpusztakül területén egy személyautó és egy teherautó ütközött össze a 88-as kilométernél, a félútpályát lezárták. A fővárosba vezető főbutakon pedig továbbra is élénk a forgalom, ahogy ezt korábban is elmondtuk, hogy a 4-es főúton Monortól, 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, de a 11-es főúton Leányfalútól és a 31-es főúton Maglódtól is. Csepel-sziget útjain is továbbra is erős a forgalom, és lelassul a haladás az M0-as autóúton, a déli terelt szakaszon az M5-ös autópálya felől az M1-es autópálya irányába 10-15 perc a menetidő növekedés, amivel számolni kell.
Vissza egy kicsit Mr. Beanhez, utána néztem, hát kérem szépen, nem volt neki könnyű éve 2017-ben, mert elvált, 24 év házasság után vált el, és 1,7 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki természetesen fontban a válás után a feleségének, és lemondott a londoni házáról is, amely forintban számolva 7 milliárd körüli összeget ért. Tehát eléggé legatyásodott Mr. Bean, de hogyan oldotta meg, kérem szépen? Szerepelt egy Kínában készült, kizárólag csak ott bemutató filmben Mr. Bean-ként. Egy tévéműsorból készült mozi szerepel, az angol színész két népszerű kínai komikus oldalán szerepelt benne, de egy szót sem beszélt kínaiul. És a partnerei meg nem tudtak angolul, úgyhogy olyan film készült, hogy a forgatás során grimaszokkal és testbeszéddel kommunikáltak.
Ez lenne a Mean Huan Le Xiuren, ez az eredeti címe.
Igen.
Produkciónak, most látom, igen, hogy...
Hát,
ja, igen, szerintem... egy ilyen cameo szerepet kapott benne, tehát tényleg, ha Mr. Bean-ként bukkan fel, vagy Robert Atkinson.
Igen, van az a pénz, ugye?
Van az a pénz,
hogy igen. Ismét Mr. Bean legyen.
Kínai
Mr. Bean-ben, igen.
Ismeret, vagy nyelvismeret nélkül is, ugye, megint megjelenhet. Na jó, hát köszönjük, akkor ballagjunk tovább egy zenével, és utána megnézzük, hogy mit tudnak nekünk ajánlani szakértőink, mi újság most a külföldi részvények piacán.
Looking for a sign in the middle of the night, but
Böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Kababik József üzletkötővel fogunk beszélni pár szót. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
Na hát, van egy csomó ilyen autós híred, én azt hattam észre, hogy egy kicsit ilyen autóipari blokk lesz ez, de mindent megelőzve esetleg, hogyha már tapintható, érzékelhető, hogy milyen nyitás készül, milyen a hangulat, ugye beszélgettünk most sokat itt a kieleződő iráni amerikai feszültség, közel-keleti feszültségről, olajár lehetséges-e szállásáról, hogy mire számíthatunk ma, hogyan látjátok?
Meg hát ugye meg még lényegében csúcson is vannak a tőzsdék, hogyha
igen.
Nem, legutóbbi nap mentek oda, de azért...
Hát van is honnan esni, hogyha nagyon meg akarunk ijedni.
Van is honnan esni, ugye biztosan csináltatok összefoglalót a tavalyi évről, szerintem egyébként a legfontosabb az az volt, hogy tavaly elkezdődött el igazán újra a kamatcsökkentés és a likviditás bővítési szezon, mondjuk úgy, tehát hogy ősz kezdték újra, és szerintem leginkább ennek volt köszönhető az indexeknek emelkedése, mert hogy Amerikában már mondjuk például a gyors jelentések azok, vagy a gyors jelentések alapján a cégek túl sokat nem is növekedtek. Én inkább annak, én azt látom, hogy az a monetáris politika vitte föl leginkább az árakat, mert egyébként közben a Brexit sem oldódott meg, és részben talán az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások azok, mintha javultak volna, vagy úgy néz ki, hogy egy picikét eredményre vezetnek, ugye ebben például ugye mai hír, hogy a 15-e körül megy a kínai delegáció az USA-ban, mert Trump azt mondta, de nem biztos, nem azért nem 100% még most sem, hogy ott alá fognak írni, meg ugye Donald Trump mondta, hogy akkor kezdjük meg a második részt tárgyalni a továbbiakról, akinek még nem is tudnak róla, hogy ilyen lesz. Legalábbis kicsit ők hűvesek bekezdel kapcsolatban. Hát ha ezt így aláírják, nyilván egy picit ők veszítettek, én úgy érzem, vagy, hogy Trump nyert. És hát ugye a héten ugye elkezdődnek tehát most már teljes hét lényegében mindenhol. A múlt hét még mindig rövid hét volt kis forgalommal, most már neki fogunk kezdeni a dolgoknak rendesen. Úgyhogy talán, és Teslával kezdjük, mert egyébként meg az elmúlt évnek a lényegében szerintem sztárpapír is volt, és nem csak azért, mert nagyon sokat emelkedett az árfolyama, hanem azért, mert nagyon volatilis is volt, és volt rengeteg esemény volt a Teslával kapcsolatban, és még a sót is jól nyomja, hogyha lehet szabad így fogalmazni. Több hír is volt itt az elmúlt napokban, egyrészt 9%-kal csökkenti a Tesla Kínában a Kínában gyártott Model 3-osok árát, amivel ugye itt ugye igyekszik javítani a versenypozícióját a kínai elektromos autópiacon. A kínai elektromos autópiac az viszonylag erős, és egyébként meg annyira aktuális dolog, hogy holnap kezdődik a kiszállítását január 7-én. A másik, hogy kapott egy felminősítést is a Tesla múlt hét vége felé, az egyik cég $375-ról 515-re nyomta föl a Tesla célárát, és mondta azt, hogy most már aztán jól fog alakulni az értékesítés, és egyre többet fog tudni termelni. Ugye tudjuk, a Teslánál tényleg szerintem is csak az idő az ellenfél, legalábbis most még később nyilván lesz több is. Minden esetre legutóbbi gyors jelentése után emelkedik az árfolyam, ugye akkor láttattuk azt, hogy egyrészt teljesítette is a tervetünk, másrészt váratlanul nyereségbe is fordult ismét, mert már volt nyereséges negyed éve korábban, de most megint nyereségbe fordult a Tesla, és azóta láthatjuk, hogy emelkedik az árfolyam. És viszonylag friss az is, talán már pénteki vagy szombati a Tesla tájékoztatása szerint 112.000 járművet szállított le a negyedik negyed évben a várt 103.679 darabbal, vagy prognózissal. Ez 15%-os növekedés jelent egyébként negyedéves alapon. Az egész tavaly évben 367.500 Tesla jármű talált gazdára, amely meg megfelel a 364.000 darabos várakozásnak. Egyébként megjegyzem azért csendesen, annak az alja.
Igen.
Tehát ennek is szoktunk azért nagyon örülni, vagy szoktak a piacon a befektetők nagyon örülni. Az előző évihez képest egyébként 50%-os emelkedésnek felel meg. Úgyhogy összességében ezek jó adatok, és hát a hétvégén meg nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az a ugye Berlinben építik meg az európai Teslát, vagy a Gigafaktori.
Gigafaktori 4,
így van. Ez ugye Berlintől nagyjából 10 kilométerre fogják fölépíteni, és ott Model 3 és Model Y autókat fognak gyártani, és még olyan autókat, amelyek most egyelőre csak a tervekben vannak, és ugye az információ az, hogy azzal számol a Tesla, hogy 2021 júliusában indítja majd el ezt a Gigafactory 4 nevű gyárat, illetve hát abban a termelést. No, egyébként a Shanghai Gigafactory 3 az egy évnél rövidebb idő alatt készült el, és nagyjából 150.000 darabos kapacitással kezdte meg.
Igen, az valami 9-10 hónap alatt fölrántották.
Igen, az nagyon gyors volt, így van. Hát 2021 júliusig sincs, akkor másfél év.
Igen.
Igaz, tehát hogy nagyjából ott vagyunk. Na hát $443-on zárt a Tesla, továbbra is emelkedett az elmúlt egy évben, 177 volt az alja, milyen furcsának tűnik itt a 177. Igen. És 454 való itt volt a teteje, ahol most van, hát szinte minden hónap kapunk valamilyen jó hírt, vagy érdekes hírt róla. Na most, akkor legyen egy kicsi bankszektor, aztán visszajönnénk autóra, és ez egy rövid hír, a Credit Suisse legalább 1 milliárd svájci fran értékű, és körülbelül 1 milliárd dollár értékű részvény visszavásárlási programot jelentett be 2020 végéig. Ezek a részvény visszavásárlási programok, ezek főleg Amerikában ugye nagyon mennek, szinte minden nagy cég veszi magát. Mit is csinálnak a pénzzel? Pláne Európában mit csinálnak a pénzzel? De kamatozni sokat nem tud. És sokan használják ezt a fajta mondjuk így szolgáltatást részvényesek felé. Sok ilyet láttunk, 13,48-on zárt a Credit Suisse, egyébként 2%-ot esett pénteken, 11 és 13,76 között szokott le volt az elmúlt egy évben az árfolyam sávja, nagyon-nagyon-nagyon sokat nem mozgott, egyébként ez összességében ennek egyébként jó hírnek kell lennie. Na, szintén péntek tárgyalásokat kezd a Volkswagen több százezer német vásárlója kártalanításáról. Nem tudom, hogy emlékeztek, ez még 2015 szeptemberében, azért az lassan már 5 éve, több mint 4 éve kezdődött ez a dízel botrány ugye az USA-ban. És hát ugye most a hír az annyi, hogy a német ugye vannak ezek a német autóklubok, ezeknek a szervezésében ugye összeálltak egy mondjuk úgy pártársaság, ez jogilag persze nem biztos, hogy jól mondom, de nagyjából egy pártársaság, és az a hírben, hogy a Volkswagen akkor velük tárgyalni fog, tehát nem egyenként fogják a pereket végezni, hanem egy társaság, és így egyébként könnyebb mindenkinek, egyébként főleg a vevőknek, vagy nevezzük őket károsultaknak, hogyha legalábbis ők annak tartják nyilván magukat. Nyilván nekik könnyebb, egyedül egy multival szemben nehéz érvényt szerezni. Hát, ha meg sokan vagyunk, akkor meg nyilván könnyebb. No, hát a Daimler Re is kitérnénk, de azért még a Volkswagen annyit, hogy 174 körül zártunk, 1,6%-os mínuszban, ez ugye pénteken már ismert volt a hír. Mondjuk pénteken egyébként a piacon, hát egyáltalán nem mondhatni, hogy jó hangulat lett volna, úgyhogy nem. Annak fényében nem is vészes ez az 1,6%-os esés. 140 euró volt az alja a Volkswagen árfolyamának az elmúlt egy évben, és 185 euró pedig a teteje. Úgyhogy nagyjából inkább azért ő is az árfolyam csúcsának, vagy az elmúlt egy évi árfolyamának a maximumához közelít. De ez mondjuk ugye, mint beszéltük is az elején, ez elmondható szinte az egész DAX-ról, európai piacokról, hogy év végén különösen az utolsó egy hónapban nagyon-nagyon jól teljesítettek, és egyébként az év is így indult volna, illetve indult el, ha nincs ez az általad is említett bombázás, ami történt ugye Irakban, irániak ellen. Daimler, ha már autógyártóknak vagyunk, és valóban akkor autógyártós hírek, és ez is egy visszahívós hír, 744 ezer autót hív vissza. A Daimler, ez azért furcsa, mert végig kell néznem jobban a hír, de azért hív vissza, és ez csak az USA-ban nagyjából 10 év alatt legyártott olyan autókat, amelyekben napfénytetők vannak, és annak azoknak a napfénytetőknek van problémája. Uh-huh. És ezért kell visszahívni ennyi autót, ami egyébként ugye nyilvánvalóan sohasem szerencsés, az a gyártónak költség, ugye a maga a vevő semmit nem fizet, sőt az autókereskedő sem, tehát a maga a dealer sem fizet, igazán ezt általában a gyárak vagy importőrök rendezik, de hát végső soron a gyárak, aztán meg egyébként a beszállítók valószínűleg. De hát ez nyilvánvalóan költség, meg nem is tesz jót általában az imizsnek, az ügyfélnek meg egy picikét olyan bosszantó is, hogy bármiatt be kell vinni az autóját, de hát ez sok-sok márkánál előfordul. Ezzel együtt egyébként a Daimlernek is és a BMW-nek is kifejezetten jó éve volt. Nem, hát ugye nem csak Németországban, az egész világon elég jó gyors jelentéseket produkáltak az utolsó negyed évben. Egyébként a DAX komponensben szereplő cégeknek a negyedéves gyors jelentés az 10%-os, ha jól emlékszem, 10%-os növekedést jelentett, ami már régen volt. Tehát furcsa módon azzal együtt, hogy a német gazdaság hát nem is ment recesszióra, de ott billeg a határán. Furcsa módon most jó gyors jelentéseket produkáltak a német cégek, és pláne az autógyártók, miközben ugye azt lehet általában olvasni, hogy Kínában most már nem is tudom, nagyon sok hónapja esik az értékesítés, és ott egyébként az elektromos autók értékesítése is esik, és a részaránya is csökken. Nem úgy Norvégiában, ott már valami 40.
Hú, ott egyenesen a mánia. Igen.
Az nagyon erős, szerintem példaértékű. Jó lesz, ha egyszer mi is eljutunk odáig, de hát majd meglátjuk. Szóval egy ilyen vegyes környezetben működik ezek a Daimler, BMW is, egy olyan környezetben, ahol mondom, folyamatosan azt halljuk, hogy esik vissza az értékesítés. A marzsok húzzák ezt egyébként ki, mert a SUV-okat veszi mindenki, mert óriási a SUV divat, és ennek két eredménye van. Egyrészt a SUV-okon jóval magasabbak a marzsok, másrészt meg a negatív hatása a földbolygóra az, hogy ezek az autók már nehezebbek, magasabbak, talán erősebb motor is kell belük, ezáltal, hogy azt a teljesítményt kihozzák, ezek egy picikét környezetszennyezőbbek, legalábbis a környezet szennyezés csökkentési trendben nincsenek benne, hogy fogalmazunk így, és ez problémát okoz egyébként a önmagában a gyártóknak is, hogy oké, hogy van hatalmas marzs, de ugye nekik is egy kvótát kell teljesíteni, ami egyre nehezebb, például egy Fiat, meg egy kivel szövetkezik a Fiat, így hirtelen is felejtett. Fiat Chrysler már megvan, és
az már
a Peugeot-val.
Így van.
A Fiat Chrysler, mondjuk nem nagyon tudják ezeket, és akkor a Peugeot-val fognak, aki meg szintén mondjuk elektromos autózásban még talán nem a legerősebb szereplő. És hát visszatérve a Daimlerre, 49 eurón zárt, 1,8%-ot esett, 40 és 60 euró között volt az árfolyam az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, hát nagyjából ugye azt látjuk, hogy a közepén tart most a történet, és hogyha még annyit lehet mondani, hogy az amerikai határidők ismét azért mínuszba fordultak, 0,34 az S&P 500 futures, a Nasdaq futures 0,4 mínusz, tehát hangsúlyom ezeket.
Oké, okay, meglátjuk. Aha.
Nem várható komoly emelkedés, és ebben a pillanatban aztán majd nyilván meg tud ez változni.
Így van.
Köszi szépen. A hallgató írt neked, reagál a hírcsokrodra, egy breaking piacbefolyásoló információ érkezett, Chuck Norris vett egy dízel Teslát.
Úristen.
Az igen.
Úgy értem, hogy elérte a foglalkozása célját, úgy érzem.
Abszolút. Józsi, köszönjük szépen a híreket, jó kereskedés, szép napot mára.
Én is köszönöm.
Szia. Kababik József üzletkötő hozott nekünk egy csomó jó részvénypiaci infót.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Na kérem, menjünk tovább sújtani friss híreivel, hogyha a hallgatók egybet nem írtak ezen kívül, mint hogy
nem
megvette első dízel Tesláját, akkor ballagunk tovább. Elmondjuk azért az elérhetőségünket, 0630 20 10 909, SMS, WhatsApp és Viber szám ez, és Sújtandi után pedig jövünk, és folytatjuk a millás reggét itt a 9.9 jazzén.